nem ette meg a kis virágot, hanem megcsókolta. Aztán papírba csomagolta, és a szelemen aládugta. Aha, pislogott Csikasz. Eldugja. Ám bár nekem úgy se kellene. Itt maradsz, Csikasz. Jó, jó, billegette farkát a kiskutya. Most már mindenki parancsol. Csak az a baj, hogy mindenki egyformán parancsol. Hát itt maradok. Mire Matula megérkezett, a nádkupac ott állt a kunyhó mögött. Égett a tűz, a törmelék elseperve, és a legnagyobb rendben volt minden. Dél volt éppen, mert amikor Matula megállt és körülnézett, valahonnét nagyon messziről, nagyon halkan, oda hallatszott a déli harangszó. Matula a nádkupacra nézett, a fiúkra, aztán bütyök száradó ruháira is elmosolyodott. Nincs a berekben senki, aki jobban megcsinálta volna. De minek ehhez megfürödni? Gyula megrántotta a kötelet. Igaz, én is vigyázhattam volna, mondta Bütyök. Szóval vontatták. Gondoltam, valamit csak kitalálnak. Hát a legjobbat találták ki. A leges legjobbat. Ez az igazság. Megtörölte homlokát. Akár ehetünk is. Ma nem is gondolt senki friss ebédre, hiszen Nancsi néni küldeményét meg kellett enni. Gyula szó nélkül hozta a táblát, Bütyök a hátizsákot, és amikor megterítettek, Matula megszólalt. Úgy látszik, úr lettem vénségemre. Terülj, asztalkám, mondom, aztán én csak hozzáülök, akár egy püspök. Kár, hogy elmennek. Igen, jó, megvagyunk, mint hárman. A két fiú megállt az evésben, de nem szóltak. A késői nyár meleg ragyogása mögött felállt az ősz, a város, az iskola, a nyüzsgés és hangosság. Nem szóltak, nézték a kezükben a kenyeret, húst, zöld paprikát, kést, de a nyárra gondoltak, Matulára, a kunyhóra és Csikaszra. A vízre gondoltak, a csónakra, szálló madarakra, a berek egész megismert világára, amely most már elmenőben volt. De hát annál jobb lesz visszajönni. Annál jobb. Enyhítette a gondolatokat Matula, látva az elcsendesedett két gyereket. Otthon meg magukra sem ismernek. Béla amúgy is foghatós legényke volt, Bütyök elpirult, de maga Gyula, és Matula legyintett, mint egy gyenge fűzvessző. De most már van válla, van dereka, szép nagy marka. Gyula kezére nézett. Igen, pedig beteg is voltam. Most már nem kapkod, nem hadonászik, nem kerít nagy feneket minden haszontalanságnak. Szóval legény lett a talpán. Bélának meg virág van a kalapja mellett. Bütyök úgy érezte, hogy egyrészt elsüllyed, másrészt a füle lángolni kezd. Szólni azonban nem tudott, és a meglepetéstől akkora falatot nyelt, hogy fulladás környékezte. Ami nem is baj, mert rendes kislány az a Kati. Hát még, ha kivirágzik. Aztán rokonom is. A fiúk hallgattak, ettek, és úgy érezték, hogy ez a nyár ugyan elmenőben van, de jön már a másik, benne a berek, Matula és Kati. Az anyja Matula lány, nem azért mondom. Szóval most szusszantunk egy keveset, aztán én itt hagyom magukat, mert dolgom van, de jó lenne estére egy kis halat enni. Meg lesz Gergő bácsi, ha lehet, mondta Gyula, mert Bütyök egyelőre még képtelen volt a szóra. Legszívesebben megölelte volna legfrissebb rokonát, de tisztán érezte, hogy ebben a réti világban nem ölelkeznek az emberek. Legfeljebb gondolatban, ám ebben is lehet annyi szeretet, és talán maradandóbb is, mint amelyekhez furcsa mozdulatok vannak kötve. Amikor felébredtek, Matula ágya már üres volt. Felébredtek, de nem szóltak. Tutajos megnövekedett tenyerét nézegette, majd titokban megtapogatta izmait. Bütyök pedig úgy nézett a levegőbe, mintha látna valakit. És talán látott is, mert régi rossz szokása szerint megnyalta a szája szélét. Kivisszük a puskát is, mondta ki Gyula hangosan gondolatát. Mi? A puskát? A puskát? Tutajos ingerült lett. Kérlek, Bütyök, ne légy egészen hülye. Igenis, a puskát, a fegyvert, a két csövűt, amit billeget az ember, mire a puska azt mondja, pú-pú, és sörétet lövel magából. Most már érted? Értem, de ha gorombáskodsz, akkor haza is mehetek. Bütyök! Kiáltott Gyula. Bütyök, ha ezt még egyszer mondod, fenéken lőlek. Aztán nem bánom, ha haza is mégy. Beszélek hozzád, rám sem bagózol, és utána megsértődsz. Másra gondoltam. Jó, gondolj másra, de most fogjuk meg a horognyeleket, mert felfaltunk mindent, és vacsorázni is akarunk. Kisülne a szemem, ha az öreget üres kézzel várnánk. Gergő bácsit? Nem, a Tihanyi apátot. Gyerünk! Azonnal! Egy pillanatot várj, Tutajos. Úgy látom, a kalapom megszáradt. A tűz is melegítette, a nap is. És kellő símogatás után feltette a kalapot. Te Gyula! Ez mintha most kicsi lenne. Gyula már menőben volt, de most visszafordult. Bütyök, mint tökön a gyűszű. Ne röhögj, Tutajos, kicsit összement. Kicsit? Fetrengett Gyula. Kicsit, jóságos Isten, de tette hozzá, látva Bütyök elkeseredését, a kalapos majd kitágítja, olyan lesz, mint az új. És addig... Addig nem kopik, nem esik a vízbe, nem koszolod össze. Ha pedig menyasszonyod a kalapodba szerelmes, akkor jobb is, ha megtudod. Gyere, Béla, a legjobb időt mulasztjuk el. Mit akarsz, csikasz? A kiskutya felágaskodott, és első lábaival Gyula térdének támaszkodott. És én megint itt maradok? Gyere, csikasz, nincs itt mit őrizni. Legfeljebb Bütyök kalapját, de most már az se érdemes. Nem is kell, mondta Bütyök. Kitágítom magam. Megáztatom a vízben, és a fejemen kitágul. Így azután, amikor Matula megérkezett, kissé meghökkenve látta, hogy Bütyök kalapja a füléig le van húzva, és karimájáról csöpög a víz. Csak nem a feje fáj. Összeugrott a kalapom, magyarázta Bütyök. Most tágítom. Matula mosolygott. Köcsögre kellene húzni, de hát így is jó. Nem szorít? Nagyon szorít, vallotta be Bütyök. Mintha vasabroncsban lenne a fejem. Akkor tágul. Fogtak valamit? Keszegeket, de kell még pár darab. Hát én megrakom a tüzet. Még egy fél órát maradhatnak. Matula elballagott a kunyhó felé természetesen csikasz kíséretében, mert a kiskutya minden alkalommal úgy viselkedett, mint aki elfogadja ugyan a fiúk rendelkezéseit, de igazi főhatalomnak csak Matulát tartja. Egyedül maradt a két fiú, és a hűvösödő alkonyatban, mintha valami idegenség szaladt volna végig a vizeken, mintha már nem egészen tartoznának ide. Kár, hogy elmennek, mondta az öreg Gergő. És Gyula szinte látta a vasúti pénztár kis ablaka mögött a fekete maszatos párnát, a bélyegzőt, amelyben benne van a dátum és a jegyet, amelyre ezt a dátumot ráütik. Nem, azt nem lehet mondani, hogy tutajos vágyott erre a pillanatra, de nem szomorította különösebben, és inkább kíváncsiságot érzett, mintha most más szemmel nézni az egész világot. A betegség minden nyoma lefoszlott róla, és a fiatal szervezet tüneményes gyorsasággal szedte magára a félnomád élet erejét. Fantáziája még most is elszaladt néha, de Gyula most már nem élt elképzelt gondolataiban, inkább játszott velük, mint az álmokkal, amelyek beteljesülhetnek, de megszületésük pillanatában még nem valóságok. Szerette ezeket a gondolatokat, de uralkodni már nem engedte őket. A régi tutajos kor lezárult. Elúszott az idő bizonytalan vizén, mert előtte folyt a valóság, amelynek története izgalmasabb és szebb minden mesénél. Ezeket az érzéseket a fiú nem latolgatta, és nem is lettek tudatos gondolatok, de minden mozdulatában benne voltak, és szeméből a dolgok valósága világított. Nem pislogott, ha beszélt, nem húzogatta kabátját, nem nézett félre, nem kapkodta fejét, és ha azt mondta igen, az igen volt, és ha azt mondta nem, az nem. Egyszerű lett, és a férfias vonalak alapja elrendeződött már álla körül és szája keménységében. Ladó Gyula Lajos most már talán hasonlított valamelyest az ősi gyulák ivadékaihoz, akiket a természet faragott férfivá, és az ő ivadékai talán majd hasonlítanak ő hozzá, még ha gépek között formálódnak is emberré, hiszen a gép sem más, mint a természeti erők egybefogott szerkezete. Mindezen gondolatok azonban nagyon mélyek voltak, vastagon burkolva az időködébe, és elegendő volt egy varjú károgás, hogy Gyula ne gondoljon a vonatra, amely ki tudja hol kanyarog, amíg ide nem talál erre a kis állomásra. A varjak alvó fájukra utaztak családonként, és jól lehetett látni elől az öregeket, hátul a fiatalokat. Corvus cornix, motyogta Gyula, szürke varjak. Lovassit minden esetre elkérem István bácsitól, aztán elmegyek a múzeumba is. Nem megyünk még, Bütyök? Bütyök csak a kezével intett, hogy valami van a horgon, és izgalmában még a táguló kalapot is letette, azután bevágott, és kevés fárasztás után szágba vezette a halat. Süllő! Kukacra jött, van vagy másfél kilós. Gyula leszerelte a horgot, örült a másfél kilós süllőnek, de amikor közelebbről megnézte, csak annyit mondott, hogy alig ha van annyi. Majd meglátod. Mit látok meg? Itt nincs mérleg, de Gergő bácsi megmondja neked dekára. Matula örül is a süllőnek. Szép kis süllő, mondta, amikor a fiúk kiöntötték a haltartó hálót a fűre. Megüti a fél kilót, az bizonyos. Bütyök kissé megbántva tette száradni kalapját, és csak később mondta, hogy ő többnek nézte. Az lehet, de attól nem lesz nagyobb, ami nem is baj, mert ennek van a legfinomabb húsa. Ezen aztán Bütyök is megbékült. A vacsora valódi, első osztályú matulaféle sült hal volt, amely a nyugalom és álomvárás kellemes érzéseit hintette a kis társaságra, beleértve természetesen Csikaszt is, aki még a táblát is le akarta nyalni. Csikasz, szólalt meg az öreg, és a kiskutya azonnal félre vonult, mert Matula hangjában nem csak megrovás volt, de fenyegetés is. Úr látom, nem bírsz magaddal? Aztán csak ültek a tűz körül, hagyták az estét magukra szállni, és gondolataikat a lángokban ellobbanni. Eljár az idő, mondta Matula később, mit akarnak holnap csinálni? Megmutatnám Bélának Tüskevárt. Kár, hogy nincs ásó meg csákány, kiásnánk a régi falat, hát ha találnánk valamit. Alig hiszem, fújta a füstöt az öreg. De szerszámok vannak a szivattyú házban, a kulcs itt van. Gyula úgy érezte, mintha jobban fellobbant volna a tűz. Megmutatja, hol kellene ásni, Gergő bácsi. Meg, be aztán nekem dolgom van. Jó lenne egy zacskó aranyat találni, ábrándozott Bütyök. Hát valami régi pénz talán előkerül, de zacskó és arany alig, mondta Matula, és a gondolatok most már szétszaladtak a lehetőségek csillogó terhével. Elszaladtak, és visszajöttek a föld alól, a kövek közül, a múltból, a homályból, és meglapultak az árnyékban, hogy az álom hívására előjöhessenek. És lehet, hogy elő is jöttek, de a fiúk reggel már nem emlékeztek semmire. Mehetünk csónakon is, tűnődött Matula. Először felszedjük a szerszámot, aztán felcsónakázunk. Gyalog sem érünk hamarabb. Ebédre valót pakoljanak, kabátot vigyenek. Iparkodjunk, mert hasunkra süt a nap. Ez persze túlzás volt, de Gyula már megszokta, hogy ha a nap fél karimája kibukkan a somogyi dombok felett, az Matulának már reggel, s a hajnal még kissé bizonytalanul, de az éjszakához tartozik. Bütyöke vezett, amire az öreg azt mondta, hogy erő az van, de az erőt nem a csónak kapja, hanem a víz. De majd belejön Bütyök is. Gyula már majd nem tud. Igazán, majdnem. Adja ide a lapátot, Bütyök. És bocsánat kérően nézett a fiúra. Ne haragudjon, de Gyula mindig így mondja, és rájárt a szám. Tudja, Béla, gyerekkoromban nekem is volt csúf nevem. Úgy hívtak, hogy Pipi Gaba, mert pösze voltam, és a kicsi kapát Pipi Gabának mondtam. Hát így is szólíthat, ha akar. Bütyök nem szólt, de megnyalta a szája szélét, és alig vették észre, hogy utaznak, mert Matula evezett, és a csónak úgy ment a vízen, mint a szitakötő a levegőben, csak sokkal egyenesebben. A nap már elszakadt a földtől, de még mindig vörösen andalgott a keleti égen, és fényétől piros derengés ült a tüskevári öreg fákra. A csónakot kikötötték, és Matula ment elől, amíg az erdő dombjára nem értek. Nézd ezt a tölgyfát, Bütyök! Az erdő csendes volt, mint egy nagy üres templom. A lépések susogva csosszantak az avaron, s egy-egy nyíláson vörös aranyat sugárzott be a nap. Lassan ballagtak szótlanul, mert az ébredés tiszta áhítata lengett a levegőben, s a harkály kopácsolása úgy hallatszott, mintha a kóruson facipőben takarítana a harangozó. Itt gondoltam, állt meg Matula, ahol múltkor ebédeltek. Itt volt a fal. Adja ide a csákány, Gyula. Matula belevágott a földbe, és felszakította a sűrű gyepet, aztán hosszában ásni kezdett. Később koccant az ásó. Kő! Megvan! Az, bólintott az öreg. Mondtam, hogy itt volt valami falféle. A kifordított földnek valami furcsa ódon korhadás szaga volt, és egy óra múlva szürke törmelék jött elő. A Matula nem ásott mélyen, csak előre. Mögötte a fiúk lapátoltak, és most már látni lehetett a kőfal vonalát a fekete humuszban. Matula letette a csákányt. Most már látják, ugye? Hát csak turkáljanak. Én úgy 2 óra körül vetődöm haza. Ebédre ne legyen gondjuk. Aztán, ha aranyat találnak, itt a hátizsák. Nem lehetetlen az, Gergő bácsi. Vasuk se volt azoknak szegényeknek, nemhogy aranyuk. Hiszen azért verekedtek, mert valamelyik mindig elhurcolt innen mindent. Hunatatár, hunatörök, hunanémet. Nehézség a csontjukba. Ám bár annak is mink voltunk az oka. Hát ássanak itt a fal mellett, ütött a csákánnyal a földre, s a föld megdobbant, mintha az öregnek adott volna igazat. Egyedül maradt a két fiú, és meglassultak már, mert a lázas sietség hamarosan lelohasztotta a kincskereső lobogást. Egyre hosszabban dőltek az ásónyérre, és jól esett az erdőből kilengő hűvös szellő. De fogyott a fal mellett a föld, és most már látni lehetett a nagyobb köveket, s köztük a téglákat is. Akkor is volt már tégla? Kérdezte Bütyök, és tutajos neheztelve nézett barátjára. Már 3000 évvel előbb is, Bütyök. Nem emlékszel, mit mesélt Lajos bácsi, hogy voltak népek, akik cserépre égették írásaikat, amikor a magyarok még Ázsiában kalandoztak. Talán hiányoztam, tűnődött a hosszú karú ifjú, mert igazán nem emlékszem. Aludtál, Bütyök? Én láttam Somlóvárát, láttam Mátyás királyvárát Visegrádon, fele tégla. Némelyik még olyan, mintha új lenne. Tedd le a csákányt. Jó szélesen ellapátoljuk a fal mellől a földet. Most már lassan, meggondoltan dolgoztak a fiúk. A földet messze dobták, hogy útban ne legyen, és észre sem vették, hogy egyre mélyebben álltak, és a fal egyik oldala szépen kiemelkedett. Mellette 1 méter széles és 4-5 méter sima út, mert attól jobbra meredeken húzódott le a domb a mocsár felé, mintha levágták volna. Talán ehetnénk is, állt fel a görnyedésből tutajos, mire Bütyök letette az ásót. Én is megéheztem, pedig könnyű itt ásni, mondta. Látszik, hogy ezt a földet úgy hordták ide. Ekkor már elmúlt az erdő reggeli csendje. 1-2 csóka kiáltott néha, a messze nádas felett ölyvek víjogtak, s a könnyű széltől susogva megszólaltak néha a vénfák. Olyan délelőtt volt ez, amire az öregségben is emlékszik majd Pondorai Béla és Ladó Gyula Lajos, de sose tudják sem elmondani, sem leírni, hogy miért is volt olyan különösen szép ez a délelőtt. Nem ragyogott jobban a nap, mint máskor, s az erdő 100 évvel ezelőtt is ilyen volt, mint ma. A szél hol feltámadt, hol elállt, a vattás kis felhőhajók jöttek, mentek, mint egy-egy harkály, mintha szögeket vert volna augusztus koporsójába. És a kihányt föld, mintha megbontott, öreg sírból lélegzett volna. Szép volt ez a délelőtt, bár nem volt vidám. Olyan volt, mintha már emléknek született volna. A múló gondolatok puha földjébe, amelyből időnként majd előjön és újra kivirágzik. Ettek a fiúk csendesen, de nem is tudták, hogy esznek. Aztán elcsomagoltak szótlanul, és csak ültek, mintha valamit vártak volna. Néha benéztek az erdő árnyékos oszlopai közé, mintha valakinek érkeznie kellene. Valami rongyos vitéznek, láncos rabnak, az egész véres múltnak, amely roskadozik a bánattól, és alig szemernyi örömet hordoz lapos tarisznyájában. A kibontott kövek lélegzettek, a kószáló szellő végignyalta őket, lepergette a földet, s a kövek emlékeztek. Gyere, tutajos, ha már elkezdtük, majd én vágom, te meg lapátold. Bütyök vágta, és tutajos lapátolt. Később megint keményen koppant a csákány. Hallod? Itt megint fal van. Majd meglátjuk, ha letisztítottuk. Tégla, mondta később Bütyök. Tégla, de élére állítva. Hát egy darab tégla, oda esett. Nem, Gyula, ez habarcsban van. Szótlanul, de egy kis izgalommal dolgoztak. A téglasorról könnyen le lehetett a földet lapátolni, és ekkor előtűnt domborulata, amely minden lépésre mélyen dobbant. Hallod? Állt meg Bütyök. Ez valami bolthajtás. Talán pince van alatta. Lehet, de ne urálj rajta, majd szépen letisztítjuk elébb. Tutajoskám, ezen nyugodtan ugrálhatsz. Az öregek tudtak építkezni, olyan, mint a vas. Ide néz! Bütyök 2 lábbal ugrott fel a levegőbe, hogy a bolthajtás erősségét bebizonyítsa. És amikor leért, megindult alatta a tégla. Tuta! Ordított. Aztán csákányostul, mindenestül eltűnt a lezuhanó téglák között. Odalent még hallatszott valami robogás, a kövek gurulása, aztán csend. Gyula fehéren merett a sötét üregre, és úgy érezte, a szíve kiugrik a torkán, az egész táj meglódul előtte. Szája reszketett, és kiáltani szeretett volna, de egy hang nem jött ki. Gyula! Gyula! Jaj, bütyök, ne mozogj! Suttogta tutajos. Mi? Nem mozogja, azt mondom, mert rátszakad a többi. Nincs semmi bajod? Nincs, nagyobb, de hogy megyek ki innét? A fejem is... Mi van a fejeddel? Vérzik. Ugye mondtam, hogy ne ugrálj. Meg az egyik ujjam, talán kitörött vagy mi. Tutajos riadtan hallgatott, mire bütyök hasonló ilyetten kiáltott fel. Elmentél? Béla, megbolondítasz, hogy mentem volna el? Mozdulni sem merek, még rád szakadok. Nem szakadhatsz rám, mert a bolthajtás többi része úgy látom erős, meg gyökerek is tartják. Föld is. Gyula ezek után reszketve bár, de odakúszott a pince leszakadt nyílásához. Hol vagy? Rebegte, mert még hangosan beszélni sem mert. Itt a sarokban. Nem látlak, bütyök. Elmegyek kötélért, csak ne mozogj. Ne mozogj! Nem tudsz kiúzni, én meg nem nagyon tudok kapaszkodni. Megkeresem Gergő bácsit. Jó lesz, de addig mit csinálok én itt? Nézz körül, Béla, de vigyázz, rád ne dűljön valami. Kérlek, nagyon vigyázz. Rohanok, Béla, hidd el, rohanok! Tutajos elkúszott a beszakadt lyuktól, és csak amikor felállt, érezte, hogy az ijegység mennyire elgyengítette. Rohanok, bütyök! Kiáltotta vissza, és reszkető lába a harmadik ugrásnál már engedelmeskedett a parancsnak. Rohant a fiú, és a vénfák tűnődve néztek utána. Aztán susogtak, mert láttak ők már ezen a dombon vadfutásokat, meneküléseket, üldözéseket, és susogásuk a halálhörgést is éppen olyan mozdulatlanul nyelte el, mint Gyula csörtetését a régi avarban. Gyula lelke szakadtából futott, de nem érzett fáradtságot. A nádon torony irán törte át magát, nem kereste a járt csapást, és talán nem is találta volna meg. Minden gondolata bütyök volt, aki ott ül most abban a sötét pincében, s őt várja. Hát, ha megindul a fal! Erre a gondolatra Gyula olyan vágtába csapott, amit sokáig nem lehetett tartani. Nem, most már nem szakad le semmi. És arra gondolt, hogy a kapkodásnak most nem lehet semmi értelme. Kibírja vajon az a kötél Bélát, és egyedül fel tudja húzni, és ha nem tudja, mihez köti? Matula. Itt csak Matula segíthet, senki más. De hol lehet az öreg? Puskát is ott hagyta a beomlott fal mellett. Most talán lődözni kellene, és az öreg meghallaná, mert azt nem mondta, hogy bemegy a faluba. Nem, azt nem mondta. Tehát... Először a kunyhóból elhozza a kötelet, és leteszi a parton, ahol a gyalogút jön a faluból. Elhozza a fejszét is, mert arra szükség lehet. Elszalad ezen az úton, mert az öreg másfelé nem mehetett, akármerre ment. És ha így sem találja meg, visszaszalad a puskáért, és addig lődöz, amíg Matula elő nem jön. Ha így sem jönne, be kell menni István bácsitól segítséget kérni. Jaj, bütyök, édes bütyök, kellett neked ugrálni. A reketje bokrokon úgy tört át, mint egy űzött vad. A verejték a hátán csurgott le, és nem törődött vele, hogy az ágak majdnem a szemét verték ki. Amikor kiért a bokrok közül, Csikasz szaladt elébe. Vidáman csaholva, de el is hallgatott azonnal, mert a fiú nyomában a félelem s a rettegés repült, s a kiskutya ezt megérezte. Szaladni kezdett a fiú előtt, aki alig állt már a lábán, a füle zúgott, a szíve tovább verte a riadót, pedig ebben a pillanatban eltörtek az aggódás szárnyai, mert a szénaágyon Matula ült és szalonnázott. Gergő bácsi! Matula kezében megállt a bicska. Hol van Béla? Matula bácsi, a gödörben. Rászakadt valami? Nem, nem, de bent van. És tutajos nem bánta, hogy a könnyek végigperegtek az arcán. Egész ijegysége, idegeinek feszültsége most szakadt fel. Menjünk, Gergő bácsi! Matula szalonnabőrt tartott kezében, és a bőrön volt még egy kis darab. Beszélt vele, amikor beszakadt?
Persze. Azt mondta, a feje vérzik, és egy ujját kitörte, de kijönni nem tud.
Matula levágta a maradék szalonnát, és zöld paprikát is vágott hozzá.
És most ott van abban a sötétségben.
Az csak kívülről látszik sötétnek, mondta Matula. Ott a kötél, ott a fejsze a szelemem mellett. Csapja hóna alá, nem lesz semmi baj. Tutajos, csak most ért magához. Nem lesz semmi baj. Most már csak széteső fáradtságot érzett.
Nem lesz semmi baj, Matula mondta.
És Gyula összeborzolódott idegei, mintha a bizalom és nyugalom olaja csordogált volna végig. Dél felé járhatott az idő. Odakünt millió bogár zsongta a nap dicséretét, a tűzhely mellett csikasz feküdt nyelvét lógatva, mert meleg volt nagyon. Távolról odahallatszott a madarak egyhangú lármája, és tutajos úgy érezte, nem is lehet semmi baj. Nem lehet, mert Matula mondta. És csodálatos erőt érzett a szavakban, amit olyan ember mond, aki sosem mond más, mint ami a valóság. Reszkető inakkal kelt fel, karikába rakta a kötelet, hóna alá vágta a fejszét, Matula pedig becsattintotta a bicskáját.
Ballagjon csak előre, és vigye csikaszt is, majd utolérem. Hadd mozogjon egy kicsit a kutya is.
Tutajos magához intette csikaszt, és elindult a part felé. Matula pedig megrakta a tarisznyát mindennel, amire szükség lehetett.
Az ujja alig, ha törhetett ki. Gondolt Bütyökre.
Legfeljebb kificamodott, azt meg helyre rántjuk.
Fene se gondolatta, hogy ott valami pince van.
De tutajos gondolatai is Bütyöknél jártak, ám bár most már lényegesen kevesebb aggodalommal. Mit csinálhat szegény? Kérdezte magától, de erre nem válaszolhatott senki, még csikas se, aki egyébként se tudhatta, hogy ő most egy mentőexpedíció tagja.
Hogy várhat bennünket? Sóhajtott tutajos, bár ez a feltevés csak feltevés volt.
Amikor Gyula elcsörtetett a nyílástól, Bütyök egy darabig erősen egyedül érezte magát, és arra gondolt, hogy mi lesz, ha Matula csak este kerül elő. De nem sokáig foglalkozott ezzel a gondolattal, mert szeme megszokta a sötétséget, és alaposan körülnézve megállapította, hogy nagyobb baj már nemigen lehet. Bal keze ugyan erősen megdagadt, és az egyik ujja kissé félreállt, de ez sem fájt különösebben. Hanem amikor fejéhez nyúlt, azt mondta,
jaj,
Bütyök fején tyúk tojáshoz hasonló daganat nőtt, és ez a tojás még vérzett is. Kellett nekem ugrálni. Nem, erre a kérdésre nem válaszolt senki. És Bütyök ezek után turkálni kezdett a földben, amely nem felülről hullott le, hanem az egyik falrész nyílásán dőlt be valamikor.
Mi ez a kemény?
Nyúlt hátra a jeles ifjú, mert mintha éles kövön ült volna.
Persze, a csákány.
Bütyök kihúzta maga alól a csákányt, de érezte, hogy ezzel sem lehet nagyon handabandázni, mert még rádől valami, akármilyen jól építkeztek is az öregek. A földet azonban lehetett piszkálni egy kézzel is, és a kezdeti ijegységet lassan legyűrte a kincskeresés vágya. A csákány hol itt koppant, hol ott, s a kapirgálás kezdett izgalmas lenni. Ám bár a koppanások helyén csak kődarabkák voltak. Kis kő és nagy kő. Egyszer pedig valami cserépedény füle.
Még ha egész lett volna, sóhajtott a fiú, és benne aranyak.
Közben felfelnézett a magas égre, és hallgatódzott. De a beverődő napsugáron csak az erdő suttogása szitált le a mélybe, ahol olyan szag volt, mint egy kriptában, gondolta a fiú. Bütyök még nem volt kriptában, és nem is kívánkozott az emberi maradványok egy titkos helyére, de úgy érezte, csak ott lehet ilyen szag. És ebben teljesen igaza volt.
Oh,
pincében föld és a sötétség. A gyökerek és a magány kémiája dolgozott pár száz éve, és most, hogy bezúdult a fény és a meleg, a bomlás illatai egyszerre szárnyra keltek. Bütyök ezt úgy fejezte ki, büdös van a fene egye meg, de találni egyelőre nem talált semmit. Csak már ez a tutajos jönne, és turkált tovább, bár keze fájt, és fején az a törött tojás is érzékenykedett. Talán doktorhoz is kell mennem. Kellett nekem úrálni. Bütyök elkeseredetten ült le, aztán elővette tárcáját, és megolvasta pénzét. A tárcában volt egy villamos bérlet is, és egy mosó cédula. A mama halálra ijedne, ha tudná, és szegény most maga viszi haza a ruhákat. Bütyök lelkiismeret furdalást érzett, bár Pest, a mama, s a villamosok nagyon távoliak voltak. Egy mátyás madár zajongott az erdőben, de kiáltásai is olyan messziről jöttek, mert Bütyök rabnak érezte magát, mint ahogy az is volt. Ekkor megakadt a szeme a falon. Valami rozsdás kör alakú holmi lógott a köveken, de úgy lógott, mintha oda lenne ragadva. Egy nagy vaskarika volt. Bütyök érzései a rabságról tehát helyesek voltak. Ez az üreg börtön volt valamikor. Az idő, ez a láthatatlan puha semmi, azonban megette már a vas egy részét, mert amikor a fiú hozzányúlt, a karika könnyen kijött a falba erősített vasszárral együtt. Ez már valami, gondolta Bütyök. Tutajos majd örül. És morzsolgatta a karikát, mert olyan vastagon volt rajta a rozsda, hogy morzsolni lehetett. A fal azonban nem mondott már többet, ezért ismét a csákánnyal húzogatta el a földet az egyik sarokból a másikba, most már rendszeresen átnézve minden kanál törmeléket. Így azután előkerült még egy pityke gomb, egy törött csat, egy hegyes, lapos vasdarab, ami lehetett kés vagy karddarab is, és valami nehéz szagú szövedék, ami úgy mállott, mint a föld, de valami ruhadarab lehetett valamikor. Talán pokróc, gondolta Bütyök. A rab takarója. Ám bár maga a rab nem volt sehol, és Bütyök nem is bánta, hogy nem találkozik több száz éves embermaradványokkal. Valószínűleg kiszabadult, örvendezett a fiú, és nem gondolt arra, hogy itt csak török rab lehetett, mert sorstársnak érezte magát, és úgy vélte, rabnak lenni töröknek és magyarnak egyformán rabság, és egyformán fájdalmas. Bütyök csak az embert érezte a néhai törökben, akire nem sütött be a nap, de oda volt láncolva a falhoz, és semmi kilátása nem volt, hogy jön tutajos és jön matula. Pedig már dél lehet, nézett ki a lyukon, ahol meredeken nyilazott be a nap, és melegétől szinte gőzölgött a sötétség évszázados nyírkossága. Bütyök keze most már nagyon fájt, de azért húzogatta a csákánnyal a földet, és éppen ércesen ütődött újra valami, amikor mintha zörgött volna a külső világ. – Bütyök! – hangzott az égi szózat. – Itt vagyunk Matula bácsival. Hogy vagy? – Fáj a kezem, és találtam egy pityke gombot, egy kard darabot, és egy vaskarikát, amihez a rabok voltak kötve, meg valami köcsögnek a fülét is. – Hol van Gergő bácsi? – Létrát csinál neked. Kivág egy kis fát, és meghagyja az ágait. Egyszerűen felsétálsz. Addig még keres ott a föld között. Hátha! Talált is még Bütyök egy buzogányfejet. Pár kisebb-nagyobb vasdarabot, de ezt be kell vallanunk. Régészkedő vágya elszállt valahova, és Matula hangjában tellett minden öröme. Kösse erre a madzagra a csákányt meg, amit talált. Először azt húzzuk fel. Amikor ez megvolt, leeresztették a jobbról-balról ágas fát, amelyen Bütyöknek fel kellett sétálnia. A kötelet kösse a hóna alá, ha megcsúszna, hogy le ne essen.